kedves hallgatóink, nagy dobásra készül a Miskolci Egyetem Electric Racing csapata. A projektben kizárólag miskolci egyetemisták vehetnek részt. Az Electric Racing egy olyan hallgatói öntevékeny kezdeményezés, amelynek segítségével a csapat tagjai a járműipar és az autósport különböző ágazataiban megtanulhatják, milyen az igazi csapatmunka, valamint kamatoztathatják elméleti tudásukat a gyakorlatban. Jelenleg az elektromos akupak nagyjából készen van, illetve az autóvázát folyamatosan fejlesztjük. A futómű készen van, nagyon sok minden fejlődött az elmúlt időszakban, azért dolgozunk, hogy nyárra kerékre kerüljön, és tesztelni tudjuk, mondta rádiónknak Orosz Máté, az Electric Racing Miskolc csapatvezetője. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Mi miatt jött létre ez az Electric Race csapat itt a Miskolci Egyetemen?
Tulajdonképpen ez egy nemzetközi versenysorozat, ami az egyetemek között zajlik. Alapvetően rengetegen, tehát gyakorlatilag a világ minden pontjáról jönnek, Európába is, Amerikába is, és még Ausztráliából is jönnek egyetemek, hogy ezeket az autókat versenyeztessék. Igazániból nem egy hagyományos kerék-kerék elleni versenyt kell elképzelni, hiszen hallgatók vagyunk, nincsen hivatalos versenyes licenszünk, így mi hallgatók is vezetjük az autót, ezért a legtöbbször az idővel szoktunk általában versenyezni. Alapvetően három nagy kategóriát szeretnék megkülönböztetni. Van a belső égésű motoros kategória, van az elektromos kategória, és van az önvezető kategória. Az elmúlt években az egyetem kooperációjával egy belső égésű motort fejlesztettünk, és azzal versenyeztünk, viszont azért, hogy haladjunk a trendekkel és az iparnak a fejlődésével, mindenféleképpen preferáltuk volna mi is azt az irányvonalat, hogy egy elektromos autót tervezzünk, és a csapat történetében ez lesz az első ilyen elektromos autó, amit nagyon fontos cél számunkra, hogy gyakorlatilag a magára az autónak a tervezésére mi 2 darab évet szántunk. Ez azt jelenti, hogy az első éven szeretnénk, azaz a 2023 nyarára szeretnénk kerékre tenni az autót, annak érdekében, hogy legyen egy hosszabb időnk tesztelni, hogy az alapvető problémáit megoldjuk az autónak, és hogy ami a legfontosabb, hogy biztonságosan vezethető ez a történet. Magán a versenyen vannak statikus, illetve dinamikus versenyszámok.
A verseny az hogyan néz ki? Említetted, hogy nem kerék a kerék ellen, tehát nem egy Forma 1-es futamot képzelünk azért el. Hogyan szoktatok versenyezni, vagy hogyan kell ezekkel a járművekkel versenyezni?
Tehát alapvetően a verseny az úgy néz ki, hogy vannak statikus és dinamikus versenyszámok. A statikus versenyszámok azért az erősen szárazabb részét képezik a történetnek, hiszen itt van egy engineering design nevezetű event, ahol gyakorlatilag az autót részegységekre bontjuk, és egy-egy részegységhez tartozik egy-egy felelős ember, akikhez jönnek a bírák, és egy olyan kötetlen szakmai beszélgetésnek a formájában megbeszélik és megvitatják ezeket azokat a mérnöki megoldásokat, amiket mi az autón alkalmaztunk. Nyilván ezeket nem hasraütésszerűen csináljuk, ezért validációkat kell bemutatni, illetve azt a tervezési folyamatot kell elmesélni, hogy hogy jutottunk el A-ból B-be. Ezen felül van a Business Plan Presentation, ami egy kicsit előről kezdeném, egy kicsit érdekes a történet, mert nem kifejezetten mérnökverseny. Én ezt sokkal inkább egy projektversenyként kezelném, mert azon túl, hogy igen, mérnöki tevékenységet folytatunk, viszont nagyon sok olyan költséggel, meg egyéb dolgokkal kell elszámolnunk, ami gazdasági oldalról is sokkal inkább megközelíti ezt az egész történetet. Tehát van egy Business Plan Presentation nevezetű versenyszám a statikus versenyszámokon belül, ahol gyakorlatilag egy üzleti tervet kell létrehoznunk, hogyha én ezt az autót el szeretném adni, és sorozatgyártásba szeretném vinni, akkor az milyen üzleti tervvel, milyen marketinggel tudom ezt megtenni. Ezen felül van egy cost és manufacturing eventünk, ahol gyakorlatilag az autónak az utolsó csavarjáig nekünk el kell számolnunk, hogy mi hol van, mennyibe került, milyen megmunkálásokkal történt ez, és van egy előre előállított táblázat, amit mi előre kitöltünk, és oda jön a bíra, és rámutat egy anyacsavarra, hogy én ezt szeretném meg, mutassátok meg, hogy merre találom ebben a táblázatban, akkor ezt nekünk meg kell tudni mutatni. Ez a kicsit a szárazabb része. Azt hozzá kell még tennem, hogy a versenynek a hivatalos nyelve az angol, tehát kizárólag angolul beszélhetünk ezeken az eseményeken, még akkor is, hogyha adott esetben egy mondjuk, mivel a verseny nemzetközi van Magyarországon és Angliában is a többi, és Magyarországon is a magyar bírákkal is ugyanúgy nyilván angolul kell beszélgetni. És akkor ezen felül az izgalmasabb része a dinamikus versenyszámok. Ott van egy gyorsulás versenyszám, ahol egy ilyen 75 méteres szakaszon, nevében is benne van, minél gyorsabban végig kell küldeni az autót, és ez mindig egy sarkalatos pontja a versenynek, mert ilyenkor látjuk először, hogy akkor a versenyen is, hogy teljesít az autó. Ezen felül van egy skidpad nevezetű versenyszám, amit úgy kell elképzelni, mint egy fektetett 8-ast, és az autó körbe megy kétszer, ezzel az autónak a mozgékonyságát, agilitását teszteljük, illetve van az autocross versenyszám, ahol van egy kilométer hosszú szakasz. Ez egy ilyen kis rövidebb sprint versenyként tudnám elképzelni. A-ból B-be minél gyorsabban el kell jutni. És ez az időmérője gyakorlatilag a legnagyobb versenyszámnak a versenyrészben az endurance-nak. Mert az endurance az úgy néz ki, hogy egy 22 kilométeres szakaszt kell megtennünk, ahol nem csak azt nézik, hogy milyen gyorsan tettem meg ezt a szakaszt, hanem azt, hogy milyen energiafogyasztással is. Erre nekik van egy csodaképletük, amivel belelökik ezeket az adatokat, amiket mi megkaptunk, és az alapján egy pontszámot fogunk kapni, ami ez a végén az összeshez hozzáadódik. A felénél van egy pilótacsere, és általában ez szokott a legnehezebb versenyszám lenni. Itt szoktak legtöbben elvérezni, mert azért a megbízhatóság egy ilyen autónál az kicsit alacsonyabb, mint egy hétköznapi autónál, de alapvetően az a tendencia, meg azt látom, hogyha a dinamikus versenyszámokon közül az endurance-on végig tudunk menni, akkor azért egy top 10-es helyezést azért el lehet érni a történetben.
Ha már itt részletesen bemutattad nekünk a versenyt, a csapatot hogyan építettétek fel a verseny, illetve az autókörén, még az autóról fogunk beszélgetni. A csapat az kikből áll, milyen pozíciókat, milyen munkákat végeztek, ezt hogyan képzeljük el, hány fős a csapat?
Hú, hát most alapvetően egy ilyen 15 aktív fővel dolgozunk. Mivel kis létszámmal vagyunk, ezért nagyon sok részegységre nem tudtuk felbontani az egész történetet, hiszen az a lényeg, hogy most minden döntést javarészt közösen hozunk, de alapvetően van, aki az autónak a vászszerkezet tervezésével foglalkozik, valaki a futóművel foglalkozik, valaki az elektromos hajtásrendszernek a biztonságáról és annak működéséről dolgozik. Tehát, hogy alapvetően egy-egy ilyen részegységen általában 2-3 ember dolgozik, de mivel kevesen vagyunk, és úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy átfogóan megértsük az autót, ahhoz mindenbe bele kell egy kicsit nyúlni, és látni kell, és általában meetingeket is szoktunk tartani rendszeresen, hogy eltelt 2 hét, akkor mi történt? Meséljünk, hogy haladtatok, mint haladtatok. És amúgy azt vettem észre, hogy ez alapvetően egy motivációs tényezőként is szolgál a többi csapattag számára, mert egyébként azt hozzá kell tennem, hogy ezt mi kizárólag úgymond a szabadidőnkben csináljuk, tehát ez egy öntevékeny dolog. Nem szoktunk kötelező óraszámot kérni, hogy már pedig neked 8 órát itt kell dolgozni. Hallgatók vagyunk, mi is egyetemre járunk, mellette dolgozunk, és ezt úgymond szórakozásból csináljuk ezt az egészet, de úgy gondolom, hogy rengeteg mindent, amit ebben a csapatban, meg a Formula Studentben megtanultunk, az hatalmas segítséget, illetve hatalmas szakmai tudást biztosít annak érdekében, hogy amikor kikerülünk az iparba, akkor ne lepődjünk meg egy adott helyzeten, hanem majdnem, hogy csípőből azért tudjuk, hogy merre van az előre, tudjuk, hogy merre kell keresgetni, és éppen ezért egyébként nagyon sokan cégek közül is szerettik azokat a hallgatókat, akik hasonló tevékenységben vettek részt.
A csapat az bővül-e még esetleg, illetve nálatok a csapatban van-e hölgy, ő mennyire szereti ezt csinálni, illetve van-e még a csapatba felvétel?
Igen, ez általában úgy szokott történni, hogy minden éven, vagy minden fél évnek az elején hirdetünk meg egy tagfelvételt, ahol van egy információs előadás, ahol elmeséljük, hogy mi ez az egész, oda hívjuk az embereket egy nagyobb előadóba. Van egy rövid ilyen szakmai kvíz, amit megíratunk, annak érdekében egy kicsit felmérjük, hogy honnan kell elkezdeni a dolgokat, illetve van egy rövidebb személyes, egy ilyen 15-20 perces személyes beszélgetés, és ha ezeken a rostákon végigkerül, végigjut az ember, akkor tud bekerülni a csapatba. Azt fontos hozzátennem, hogy ahhoz, hogy a csapatba valaki csatlakozni tudjon, mindenféleképpen egy egyetemi hallgatónak kell lennie, tehát ez kitétel, ez versenyszabályzat nekünk előírja, illetve ezeknek a csapattagoknak a beintegrálása az általában egy ilyen 3-4 hónapot vesz igénybe, vagy egy kicsit elmeséljük, hogy mi történik, ők is bele tudjanak csatlakozni a meglévő folyamatokba, és ezen felül az a célunk, hogy ez egy apáról fiúra szálló történet, mert nyilván előbb-utóbb mi is elvégezzük az egyetemet, mi is kirepülünk úgymond, és az a lényeg, hogy egy fenntartható dolgot tudjunk létrehozni az egyetemnek és mindannyiunk számára, és éppen ezért azokat az embereket, akik jönnek, azokat nagyon szeretnénk minden tudásunkat átadni annak érdekében, hogy ez szépen tovább tudjon nőni, és mondjuk eltelik 10 év, és visszanézek, vagy esetleg visszalépek a műhelybe, hogy mi újság van, akkor látom, hogy ez is előre haladt, az is előre haladt, hogy fejlődött a történet. Tehát ez egy nagyon szép dolog szerintem. És ezen felül igen, vannak a lányok is a csapatban, van, aki mérnöki tevékenységet is folytat, de azt vettem észre, hogy ezeket a bizniszplánes történeteket ők szívesebben csinálják, de alapvetően mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy bármilyen jellegű munkában részt vegyen. Az affinitás meg kell hozzá, de ez lányokba, fiúkba egyaránt megvan mindannyiunknak.
És ha már bemutattuk a csapatot, kicsit térjünk rá az autóra. Kezdjük onnan az autóról való beszélgetést. Milyen szabályrendszer van az autóra? Mi alapján kellett megterveznetek?
Tehát a versenyszabályzat az egy röpke 200 oldalas dokumentum, ahol gyakorlatilag az elejét a versenynek a menetéről, a pontozásokról, az autónak a felépítéséről és minden egyébről nekünk nagyon egy szigorú szabályrendszert kell követni, de egyébként azon belül azt csinálunk, amit akarunk. Tehát, hogy nyilván ez az a fajta mérnöki szabadságot, ezt megadja ez az egész keretrendszer. Ugye, mivel ez egy nemzetközi sorozat, minden éven általában, egyébként pont mostan tájt, ilyen október környékén szokott kijönni éppen az aktuális versenyszabályzat, amit nyilván minden éven egy kicsit át kell nyálazni, hogy akkor mi változott, hogy alakultak a dolgok, és ezt az egész szabályrendszert magát a versenyen úgy nézik meg, hogy anélkül, tehát mi akkor tudunk egy dinamikus versenyszámban egyáltalán részt venni, hogyha egy gépátvételen átmentünk. És ez a gépátvétel, ez egy hosszadalmas folyamat, tehát az első 2 napját a versenynek általában ez el szokta venni, és ez úgy szokott kinézni, hogy van egy épület, ahol csigasorban állnak a csapatok, körülöttük az autóval, tehát képzeljétek el egy ilyen, nem tudom, 30-40 ilyen formula student autót, ahol körülötte állnak az emberek, mint a rajtrácson, és akkor szépen megyünk előre. Van egy ilyen 8-9 hely, ahova be lehet állni, mindegyik helyen van egy-két bíra, akinek van a kezében egy hatalmas dosszié, és szépen megy végig a checklisten, hogy ez megvan, ez a gomb megvan, jól működik. És ezt nekünk szépen végig kell zongorázni, és az a lényeg, hogy ha ott helybe kiderül valami, hogy valami nem okés, akkor általában van lehetőségünk egy ilyen 5 percünk, hogy orvosolni tudjuk-e most. Mert hogyha orvosolni tudjuk most, akkor megy tovább a gépátvétel, azonban ha nem, akkor ki kell menni a boxba, és újra ki kell állni a sorodat. Nyilván ahogy haladnak előre a napok, úgy egyre rövidül a sor is, mert sokan átmennek a gépátvételen, de ez egy sarkalatos pontja a versenynek, mert enélkül az autót egyébként el se lehet indítani. Alapvetően azt kell mondjam, hogy a versenyszabályzat elsősorban és kizárólagosan is csak a biztonságra helyezi a hangsúlyt, tehát az, hogy ne sérüljünk meg, ne legyen probléma. Olyan dolgokat tudok például felsorolni, hogy amikor belső égési motorra versenyeztünk, hogy van egy külön hely, ahol a motorokat melegíteni lehet. És ott a jackkel alá kell nyúlni az autónak, fel kell emelni a hajtott kerekeket, hogyha esetleg ne talántán véletlenül a sebességbe kerül az autó, vagy ilyesmi, és ne guruljon el, ne sérüljön meg senki. És ezeket nagyon komolyan veszik. Poroltó kell az autó körül legyen, akkor a gépátvételnek a bizonyos részére érünk, akkor mindent meg kell mutatni, lematricáznak, a versenyoverállokat is meg kell mutatni, nincs rajta szakadás, stb. Tehát ezek ilyen alapvető dolgok, és ez a gépátvétel, ez a nehezebbik része, hogy ezen átkerüljünk.
Hogyan néz ki a jelenlegi autó? Most beszélgettünk arról, és már a riport során kiderült, hogy egy elektromos autót építetek. Mi van kész az alkatrészekből? Hogyan zajlik a munka?
Hát a legegyszerűbb, elmondanom, hogy hogy néz ki ez az autó, hogy képzeljenek el egy Forma 1-es autót, és mintha egy skálán így lehúzták volna a méreteket. Tehát egy ilyen kis, a gokárnál egy kicsit nagyobb, viszont ugyanazok az elemek ugyanúgy megtalálhatók rajta, mert van rajta egy első szárny, oldalsó doboz, padlólemez, hátsó szárny, sok csapatoknál állítható hátsó szárny is van, ami a Forma 1-es versenyekből már alapvetően ismert, sőt egyébként akik nagyon régóta csinálják, már egyébként olyan rendszereket is tudnak alkalmazni, hogy kanyarban, ahogy fordul az autó, fordul a szárny, és éppen a legoptimálisabb kanyartempót tudja biztosítani az autónak a számára. Hát egy ilyen 5 métert mondanék, nyilván egyszemélyes, tehát egy, és a maga az autóba való beszállás is ugyanúgy néz ki, mint egy Forma 1-es autóval, annyi, hogy nekünk még egyelőre glóriát nem kell használni, de alapvetően nagyjából így néz ki, igen.
Ti a saját autóval hogy álltok? Milyen alkatrészek készültek már el? Milyen állapotban, milyen stádiumban van a miskolci csapat autója?
Ez az első elektromos autó most jelenleg a tervező asztalon van még. Erősen a tervezési fázisban vagyunk. Az autónak az akkumulátor pakját már megterveztük, a futóművet is már véglegesítik a srácok, és ha minden jól megy, akkor azért én szeretném, hogyha az autónak a váza is ilyen január környékére kész lenne, éppen azért, mert ezekre az anyagbeszerzést el kell kezdeni, ezeknek van megmunkálási ideje, ezeket lézervágatnunk kell, hegesztőszerszámot kell hozzá készítenünk, tehát ez egy kicsit hosszadalmas folyamat. Maga az elektromos rendszer az egyébként nagyon sokat fejlődött nyárhoz képest, mert igazándiból úgy nyáron kezdtünk el nagyon erősen egyre jobban belefeküdni ebbe a témába, és hát ha minden jól megy, akkor én egy ilyen május-június környékén én szeretném, hogyha a parkolóban meg tudnánk gurítani ezt az autót, de egyelőre még a tervező asztalon vagyunk.
És említetted, hogy már belső égésű motoros ilyen versenyautót is készítettél, vagy készítettetek már másik csapattal, akkor már arra van rálátásod. Egy ilyen autó nagyjából milyen munkával és mennyi idő alatt készül el?
Hát egy olyan autó, amit gyakorlatilag a nulláról kell felépíteni, én azt mondanám, hogy nyilván létszámtól meg ráfordított időt függvényében, de egy ilyen másfél év az az időszak, amennyi idő alatt ezt meg szokták tervezni. Nyilván, hogyha már van egy alap, amiből már ki tudunk indulni, akkor azt tartom reálisnak, hogy egy évente azért egy kisebb, nagyon módosításokkal, sok elemnek az átemelésével, de létre lehet hozni egy ilyen autót. Egyébként a versenyben is kitétel, hogy egy darab vászszerkezetet gyakorlatilag azt hiszem 2 évig lehet használni, tehát nekünk utána folyamatosan módosítgatnunk kell a dolgokat.
Tavasz környékén, mondjuk akár nyár elején már meg lehessen gurítani az autót, és itt már beszélgettünk is arról, hogy szükség van próbaidőre. Igen. Miért is van szükség ilyen hosszú átfutási tesztidőre?
A legfontosabb dolog szerintem, amiért szükség van erre az egészre, hogy az autó, tehát ne a versenyen derüljön ki, hogy ott gáz van. Mert ha ott gáz van, orvosolni tudjuk, nyilván nem a legszebb megoldással, és az lenne a cél, hogy azért ez az autó úgy menjen végig, hogy azért ne kelljen hatalmas módosításokat tenni magán az autón. Csak így példaként szeretném mondani, hogy a gépátvételnek a része egy noise test, ami nyilván a benzines, vagy a belső égési motorokra vonatkozik, de a miénk túl hangos volt. És hát egy-két módszerről próbáltuk hallgítani a kipufogóba, ezt azt betettünk bele, hekkeltünk, nem tudom máshogy mondani, hogy pont elérjük azt a decibel tartományt, és azt hiszem pont beleestünk, mert egy féllel vagy egyel kerültünk alá, és akkor ránéztünk a bírára, és akkor mondta, hogy na jó, menjetek, jó lesz. Tehát, hogy pont az ilyen dolgoknak az elkerülése miatt nagyon jó, hogyha van egy hosszabb idő kitesztelni ezt az egészet. Ezen felül sajnos futottunk már olyan hibába is, hogy ugye karbonból ragasztott futóműveket használtunk korábban, és valószínűleg ezt is fogjuk használni a mostani autón, és ezek a ragasztott futóművek egy idő után nyilván valamilyen szinten engednek. És volt már olyan, hogy versenyen például a jobb hátsó futóműnek az inzertje kiszakadt a csőből egy nagyobb, tempósabb szakasz után, ami egy kellemetlen dolog, amikor pont mindenki izgul, hogy akkor látja, hogy megyünk, nem megyünk, lassabban megy, mi történik, és hogy ilyenkor egy kicsit az emberben a csalódás benne van, de és pont ezt akarjuk elkerülni, hogy ezeket a dolgokat gyakorlatilag megelőzzük.
Az hogy dől el a csapatnál, hogy ki fogja vezetni az autót? Itt említetted, hogy pilótacsere is szokott lenni, tehát akkor két pilótára is szükség van.
Még többre is, mert egyébként úgy van, hogy egy versenyszámot egy pilóta vezethet le. Tehát, hogyha megnézzük, akkor négy pilótára van összesen szükségünk. Hát B-s jogosítvány kell hozzá, meg bátorság. Bátorság. Az lenne a cél, hogy úgy választunk általában pilótát, hogy alacsony legyen, kisebb legyen a súlya, ne legyen akkora nagy, ne legyen feltétlenül nagy darab, ne legyen túl magas, mert adott esetben, hogyha az autó felborul, akkor nekünk egy bizonyos kritériumon belül be kell lenni, hogy az a pilótának a feje nyilván ne érjen le a földre, de az egy egészségtelen dolog, úgyhogy alapvetően így szoktuk ezt kiválasztani, és szokott lenni, már volt rá arra példa, hogy a Tapolcán elmentünk gokártozni, és hát egy ilyen jó délutánt eltöltöttünk, és akkor gyakorlatilag futamokat mentünk, időmérőket mentünk, és akkor az ügyesebbeket úgy összeválogattuk, hogy akkor, na akkor van-e kedved, nincs-e kedved, szeretnéd, de általában az szokott lenni, meg az a cél egyébként, hogyha a verseny lemegy, akkor minden egyes csapattal ki tudja próbálni az autót, mert hiszen ezért dolgozott, látja, hogy ott van, kész van, gurul, működik, úgyhogy a pilóta választás meg általában mondjuk egy gokárt versennyel szokott eldőlni, és akkor ezen felül nyilván egymás között megbeszéljük, de nagyon fontos faktor még az is, hogy olyan emberre van szükség, aki érti, hogy hogyan működik ez az autó, mert hogyha valami baj van, akkor tudjon reagálni akár a pilóta fülkén belül, illetve hogyha kiszállt a pilóta fülkéből, akkor is hozzá tudjon szólni a témához.
És amúgy neked volt-e már szerencséd ilyen autót vezetni? Te voltál-e már pilóta? Az milyen élmény volt? Illetve ilyen verseny a csapatnak nektek milyen élmény? Tehát, hogyha mondjuk az autót vezeted, az milyen élmény? Illetve maga a verseny, az milyen élmény számotokra?
Én először 2019-ben voltam egy ilyen Formula Student versenyen, mint zöldfülű. Az első kérdésre rögtön válaszolok, sajnos még nem vezettem ilyen autót. Ülni ültem már benne, nagyon fantasztikus egyébként. A látótáv, meg a látási viszonyok egyébként nagyon alacsonyak, mert alapvetően mélyen ülsz az autóban, és az autónak az orrkúpjának a végét nem látod, hanem csak az abroncsoknak az első felső negyedét kb. Tehát érezni kell azért az autót, hogy mozog, meg hogy viselkedik. Ami élmény, meg hát röviden úgy tudnám elmondani, hogy valami fantasztikus. Tehát, hogy az, aki szereti a motorsportot, az, aki szereti a benzingőzt, az annak egy olyan élményt tud adni ez az egész versenysorozat, hogy egy életre szól. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy maga a versenysorozat általában nevezetes pályákon szokott történni, tehát Angliában, Silverstone-ban szoktunk lenni, Ausztriában, a Rennburingen, tehát hogy ezek olyan dolgok, ahol van egy feelingje, van egy érzése az egésznek, és igyekeznek mindig úgy pakolni minket, hogy azokban a boxokban, ahol egyébként a Forma 1-es futamok és DTM-es futamok és minden más egyéb szokott zajlani, mi is ott vagyunk benne. A versenysorozat alatt lehetőségünk nyílik rengeteg a mai motorsport világában nevezetes és híres emberekkel akár találkozni, beszélgetni. Tehát példaképpen az egyik mérnök engineering design eventen az egyik bíra a Red Bull Racingnek az aerodinamikai mérnöke volt. Tehát, hogy, az, tehát, hogy ott van nyomás az emberen, és hogy még hogyha elmondja, mi történik, hogy történik, egy ilyen embertől annyi mindent lehet tanulni egy ilyen beszélgetés során, hogy ahogy megjegyzi az ember, és utána erre rengeteg mindent tud építeni. A verseny az egy általában egy hetet szokott egyébként igénybe venni. Kempingezni szoktunk, tehát nem szálláson vagyunk, mindig a versenypálya mellett van egy kemping kialakítva, ahol sátrazunk, ami nyáron azért belefér az időbe. Napközben mindig van a hivatalos és a komolyság, esténként meg egy kis bulizás, jól érezzük magunkat. Csak példaképpen mondom, hogy a finnekhez például szaunába lehetett bemenni, mert hoztak szaunát egy sörért cserébe, meg mindenféle játékokat szoktunk ott játszani, és azt kell, hogy mondjam, hogy a nemzetközi Formula Student közösség egy alapvetően nagyon összetartó közösség, mert azért nem titkolózunk úgy egymás elő, mint egy nagy Forma 1-es versenysorozatban, hogy akkor mi történt, hogy történt, nem mondom el, hanem ha oda megyek mivel egymás mellett vagyunk a boxokban, és oda megyek, és megkérdezem, hogy sziasztok, mi újság van, hogy csináltátok ezt meg, akkor egyébként mindenki nagyon készségesen segít. Sokszor van olyan, hogy mi megyünk segítségért, hogy basszus, kéne egy ilyen csavar, tudtok nekünk adni? És akkor persze adnak nekünk, és ugyanez fordítva. Tehát alapvetően egy nagyon barátságos, közvetlen élményt nyújt, és azt kell mondjam, hogy jó olyan emberekkel együtt lenni, akik hasonló érdeklődési körben mozognak, és így nagyon könnyedén, hamar megtaláljuk a közös hangot.
A most elkezdett kocsival, versenyautóval milyen célt szeretnétek elérni? Mi a kitűzött célja a csapatnak ezzel az autóval?
Hát ezzel az autóval az a célunk, hogy ugye 2 év múlva akkor egy ilyen versenyre el tudjunk menni, és egy nyáron, hát én azt mondom, hogy kettő verseny, amit mindenféleképpen meg szeretnénk játszani, ha ezt mondhatjuk. Az egyik az Ausztriában van, a Red Bull Ringen, a másik pedig vagy Hollandiában, vagy pedig Angliában a Silverstone-i pályán, tehát hogy nagyjából ezek a versenyek, amikre szeretnénk bejutni. Nyilván ez nagy mértékben függ attól, hogy a regisztrációs kvízen mi hogy teljesítünk, mert általában februárban szokott lenni egy ilyen. Ez egy egész napos program, amikor mind a 8-9 európai versenynek van egy ilyen egyórás kvíze, amit nekünk ki kell tölteni, ahol általában alapvető mérnöki tudást mérnek fel. Annak lesz egy eredménye, ahol nézik, hogy milyen gyorsan csináltuk meg, helyesek voltak a válaszok, ez mindig, mert minden esetben változó, és ha ott benne vagyunk abban a bizonyos 30-as listában, akkor tudunk részt venni a versenyen. Tehát, hogy nyilván ez is egy sarkalatos pontja lesz majd, hogy hova tudunk eljutni, de alapvetően az a cél, hogy erre a kettőre kijussunk, illetve hogy a statikus versenyszámokon hely tudjunk állni, tehát az, hogy dokumentumokkal tudjunk készülni, mindent alaposan be tudjunk mutatni, ezt mindenféleképpen szeretnénk, illetve a cél az először is, hogy a minden dinamikus versenyszámon végigmenjünk. Mert hogyha van egy megbízható autó, amin tudunk dolgozni és javítani, akkor onnan már sokkal könnyebb jó helyezéseket elérni. Tehát azt mondanám, hogy az a cél, hogy egy teljes versenyt végigmenjünk, és hogyha az sikeres, akkor majd onnan nyilván lépcsőnként szeretnénk felfelé menni, hogy minél jobb helyeket érjünk el.
Kedves hallgatóink, nagy dobásra készül a Miskolci Egyetem Electric Racing csapata. A projektben kizárólag miskolci egyetemisták vehetnek részt. Orosz Máté csapatvezetővel Sütő Dávid Pelé beszélgetett a részletekről.